hogy azt felelje. Hát honnan máshonnan? Meg kell, hogy mondjam, lihegte Murchison kitartóan ugrabugrálva, maga megszépült itt. Ugyanezt mondtam a minap Biancának. A bázis mindenben megelőzi a jóléti államot. Nincs gond pénzzel, jövedelmi adóval, javítással, fenntartással. Minden fárasztó dolgot megtesznek helyetted. Csodálatos élet lehet egy nőnek szerintem. Bianca is így gondolja? Igen. Egy ideig nyugtalan volt, de mára összehozott néhány bizottságot, megszervezett egy-két dolgot. Tanácskozásokat, előadásokat. Gyakran panaszkodik, hogy maga nem veszik kellőképpen a részét ezekből a dolgokból. Sajnos én nem vagyok az a fajta ember, Simon. Sohasem volt meg bennem ez a közösségi szellem. Igen, de magukat is szórakoztatni kell valamivel. Elnézést, nem pontosan így értettem, nem szórakozni. Elfoglalni magunkat? Igen, ez az. Azt hiszem, a modern nőnek kell valamihez értenie. Tudom, hogy az olyan nők, mint maga vagy Bianca, nagy áldozatot hoztak azzal, hogy idejöttek. Egyikük sem tudós. Hál' Istennek. Tényleg, ezek a tudós nők rettenetesek. Legalábbis a legtöbb. Azt mondtam Biancának. Adj egy kis időt Olvinak. Még csak most érkezett. Eltart egy ideig, míg az ember megszokja ezt a helyet. Először mindegyikünknek klausztrofóbiája lesz. De később elmúlik. Elmúlik. Úgy érti, az ember mindent megszokhat? Hát, talán néhányukban erősebb ez az érzés. Tom például úgy tűnik elég nehézen viseli el. Tényleg, hogy van a jó öreg Tom ma este? Ó, igen, látom már, Torkillel, teljesen külön a többiektől. Ők ketten. Bárcsak ne lennének. Úgy értem, nem hittem volna, hogy ilyen sok közös témájuk lehet. A fiatal Torkilt úgy látszik teljesen elbűvölte az önférje. Követi mindenhová. Észrevettem. Csak azt tudnám miért. Nos, mindig van valami elképesztő ötlet a tarsójában. Én a legtöbbjét fel sem érem ésszel. Az angolsága sem túl jó, biztosan észrevette már maga is. De Tom hallgatja, és úgy látszik, meg is érti. A táncnak vége lett. Andy Peters jött oda, s kérte fel a következőre. Láttam, igen szenvedett. Nagyon megtaposta? Igyekeztem fürkébb lenni nála. Észrevette, hogy végzem a dolgom? Jensonnal? Igen. Szerintelenség nélkül kell mondanom, hogy sikerem volt nála. Kézzelfogható sikerem. Ezek az egyszerű félszeg, rövidlátó lányok igen könnyen befolyásolhatók. Bizonyára azt a látszatot keltette, hogy teljesen belehabarodott. Ez volt az elképzelés. Az a lány, Olvi, ha ügyesen intézem a dolgokat, nagyon hasznos lehet. Kiválóan ismeri a terepet. Például holnap néhány fejes érkezik. Orvosok, néhány kormányhivatalnok, egy-két gazdag patrónus. Andy, gondolja, hogy esetleg adódhat valami lehetőség? Nem. Könyörgöm, ezt nagyon alaposan kell megtervezni. Ne dédelgessen hiába való reményeket. De hasznos lehet számunkra, mert legalább megtudjuk, hogyan történik az ilyesmi. És legközelebb, nos, esetleg tehetünk valamit. Ameddig Jensen a tenyeremből eszik, megszerezhetem tőle a legkülönbözőbb információkat. Mennyit tudnak azok az emberek, akik idejönnek? Rólunk? A bázisról? Gondolom semmit. Legalábbis erre következtetek. Csak meglátogatják a telepet és az orvosi kutatólaboratóriumokat. Nem véletlenül építették úgy ezt a helyet, mint egy labirintust. Még ha be is jön ide valaki, nem tudja megállapítani a méreteit. Feltételezéseim szerint vannak valamilyen válaszfalak, amik lezárják, errekeztik a mi területünket. Az egész olyan hihetetlenül hangzik. Tudom, az ember állandóan azt képzeli, hogy bizonyára álmodik. Az egyik legirreálisabb dolog számomra, hogy itt nincsenek gyerekek. Hála Istennek nincsenek. Hálás lehet, hogy nincs gyereke. A férfi megérezte Hillary hátának váratlan megmerevedését. Sajnálom, ne haragudjon. Rosszat mondtam. A táncparketről egy székhez vezette. Nagyon sajnálom, ismételte. Megbántottam? Igen? Nem érdekes, nem. Tényleg nem az ön hibája. Volt gyermekem nekem is. Meghalt. Ennyi az egész. Magának volt gyermeke? A férfi meglepetten bámult rá. Azt hittem, 6 hónappal ezelőtt házasodtak össze Bettertonnal. Hillary elpirult, gyorsan válaszolt. Igen, persze, de férnél voltam korábban is. Elváltam az első férjemtől. Értem már, ez a legrosszabb itt. Az ember semmit nem tud a másik múltjáról, s aztán rossz dolgot mond. Magáról sem tudok semmit, hát nem különös? Én sem magáról. Hogyan nevelkedett, és hol? A családja? Szigorúan tudományos légkörben nőttem fel. Kémcsővel tápláltak, ahogy mondani szokás. Soha másról, mint tudományról nem beszélgettünk. De mégsem én lettem a család zseniális fia. A tehetség más valaki volt. Pontosan, egy lány. Sziporkázó volt, brilliáns elme. Lehetett volna egy második Madame Curie. Új távlatokat nyithatott volna a tudomány számára. Ő, mi történt vele? Megölték. Hilary valami háborús tragédiára gondolt. Szerette? Kérdezte gyengéden. Jobban, mint eddig bárkit az életben. Aztán erőt vett magán. Az ördögbe is. Hát nincs elég bajunk a jelenben is. Nézze a mi norvég barátunkat. A szemétől eltekintve mindig olyan, mintha madzagon rángatnák. Talán mert olyan magas és vékony. Nem túl magas. Körülbelül olyan, mint én, úgy 6 láb, semmivel se több. A magasság megtévesztő. Igen, mint az útlevelek személyleírásai. Nézzük Ericssont. Magassága 188 cm, szőke haj, kék szemek, hosszú arc. Viselkedése merev, orra közepes, szája átlagos. Hozzátehetjük még azt is, amit egy útlevél nem tartalmaz. Beszéde kínosan pontos. És már nem is tudja, hogy néz ki valójában Torkil. Mi a baj? Semmi, csak bámult mereven keresztül a termen. Ez a személyleírás pontosan ráírik Boris Gleedről. Szinte szó szerint így hallotta Jessoptól. Hát ezért volt, hogy mindig idejesség fogta el Ericsson láttán. Lehetséges, hogy... Petershez fordulva minden átmenet nélkül megkérdezte. Ő tényleg Ericsson? Nem lehet valaki más? Valaki más? Ki? Kérdezett vissza meglepetten Peters. Úgy értem, ide jöhetett valaki Ericsson helyett. Peters eltűnődött. Nem tudom. Nem hiszem, hogy ez megoldható. Tudósnak kell lennie, és különben is. Ericsson nagyon jól ismert alak. De itt senki nem ismerte személyesen korábbról. Szóval ő lehet Ericsson, de ugyanúgy lehet akárki más. Úgy gondolja, Ericsson esetleg kettős életet él? Ez lehetséges, de igen valószínűtlen. Nem, ez valóban hihetetlen. Hát persze, hogy Ericsson nem Boris. De akkor Orvi Betterton miért tartotta olyan fontosnak Tom figyelmeztetését? Talán mert tudta, hogy Boris úton van a bázis felé. Tegyük fel, hogy a magát Boris Gleednek nevező férfi, aki meglátogatta Londonban, nem is Boris Gleed volt. Tegyük fel, hogy ez a valódi Torkil Ericsson volt. A leírás ráillett. Mióta megérkezett a bázisra, Tomra összpontosította a figyelmét. Ericsson, Hilary biztos volt benne, veszélyes ember. Nem lehet tudni, mi történik azok mögött a fakó, álmodozó szemek mögött. Megborzongott. Olvi, mi a baj? Mi van magával? Semmi, nézze, az igazgató helyettes valami bejelentést készült tenni. Dr. Nilsson csendet kérően emelte fel a kezét. A terem dobogójáról mikrofonba beszélt. Barátaim, kollégáim, megkérem önöket, hogy holnap tartózkodjanak a szükségszárnyban. Délelőtt 11-kor találkozunk, mikor is névsorolvasást tartunk. A szükségállapot mindössze 24 órán át lesz érvényben. Előre is elnézésüket kérem a kellemetlenségekért. A felhívást kitettük a hirdető táblára is. Mosolyogva visszavonult, majd a zene újra elkezdődött. Beszélnem kell újra Jensonnal, mondta Peters. Látom, nagyon nézeget az oszlop mögül. Meg akarom tudni, mi is ez a szükségszárny. Hilary magára maradt a gondolataival. Lehet, hogy csak túlélénk a fantáziája. Torkil Ericsson lenne Boris Gleedr. Névsorolvasás volt a nagy előadóteremben. Mindenki jelentkezett, ha szólították. Majd hosszú sorba rendezték, s elindították őket, szokás szerint a kacskaringos folyosókon át. Hilary Peters mellett haladva tudta, hogy a férfi markába kis iránytű van elrejtve. Ennek segítségével észrevétlenül meg tudja állapítani, milyen irányba tartanak. Nem, mintha valamit segítene, súgta bánatosan. Legalábbis most nem. De talán majd egyszer. A folyosó végén megálltak egy pillanatra, míg az ajtót kinyitották. Peters elővette cigarettatárcáját, de Van Heyden abban a pillanatban ellentmondás nem tűrően rámordult. Ne dohányozzon, kérem. Ezt már megmondtuk önöknek. Elnézést, uram. Peters egy darabig csak állt a cigarettatárcával a kezében, aztán újra elindultak előre. Mint a bárányok, sziszegte megvetően Hillary. Bari bárány bégeti, hogy fel a fejjel, suttogta Peters. A nyáj fekete báránya kieszelt valami ördöngösséget. Hillary hálás pillantást vetett rá, és elmosolyodott. A nők hálóterme a jobb oldalon, mutatta Miss Jensen, a jelzett irányba terelve őt. A férfiak balra vonultak. A hálóterem nagyon higiénikusnak látszó, hatalmas helység volt, akár egy kórházi korterem. A falak mellett ágyak, amiket a kíváncsi szemek elől műanyag függönyökkel lehetett eltakarni. Kulcsra zárható kis szekrény tartozott mindegyikhez. Bizonyára igen egyszerűnek tartják a berendezést, magyarázkodott Miss Jensen, de azért nem túl kezdetleges. A fürdőszoba arra jobbra van. A közös nappaliba vezet a telem túlsó végéből nyíló ajtó. A közös nappali, ahol újra összegyűltek, repülőtéri váróteremhez hasonlított. Az egyik oldalán pultok, ahol enni, inni lehetett. A másik oldalon könyves polcok. A nap elég tűrhetően telt el. Megnéztek két filmet, amit egy kicsi, hordozható vászonra vetítettek. A világítás nappali fényekre emlékeztetett, megpróbálva feledtetni az ablakok hiányát. Este felé más égőket kapcsoltak be. Halványan, diszkréten világító éjszakai lámpákat. Okos, dicsérte Peters elismerően. Mind azért, hogy a legkeveset gondoljuk arra, hogy élve falasztak be bennünket. Milyen gyámoltalan, tehetetlen mindegyikünk, gondolta Hillary. Valahol, itt a közelünkben küldöttség van a kinti világból, és semmi lehetőségünk arra, hogy kapcsolatba lépjünk velük, hogy a segítségüket kérjük. Mint mindig mindent, ezt is könyörtelen precizitással szervezték meg. Peters, Miss Jensennal üldögélt. Hillary bridge partit javasolt a Murchans házas párnak. Tom Betterton nem akart játszani. Azzal mentette ki magát, hogy nem tud koncentrálni. Így Dr. Barron lett a negyedik. Furcsa mód Hillary szórakoztatónak találta a játékot. 11:30 volt, mikor kijött a harmadik robber, amit ők nyertek meg Dr. Barronnal. Nagyon jól esett játszani. Pillantott az órájára. Elég késő van. Remélem a fejesek már elmentek. Vagy itt töltik az éjszakát? Nem tudom, felelte Simon Murichans. Azt hiszem, egy-két különösen kíváncsi orvos itt maradt huzamosabb ideig. A többiek holnap dél körül elmennek. S minket csak akkor engednek vissza? Igen, körülbelül. Az ilyesmi mindenkinek felforgatja a megszokott életét. De milyen jól megszervezték, lelkendezett Bianca. A két nő felállt, jó éjszakát kívántak a férfiaknak. Hillary kicsit félrehúzódott, hogy előre engedje Biancát. És ekkor valaki tapintatosan megérintette a karját. Hirtelen megfordult. Magas, fekete szolka állt mellette. Halk sürgető hangon beszélt franciául. Legyen szíves, asszonyom. Velem kell jönnie. Jönnöm. Hová? Hillary megrökönyödve állt. Bianca bement a hálóterembe. A közös nappaliban már csak néhányan beszélgettek. Megint érezte a sürgető kezet a karján. Kövessen, kérem, asszonyom. Néhány lépést előre ment, majd megállt, hátranézett, s intett a kezével. Hillary bizonytalanul követte. Észrevette, hogy ennek az embernek sokkal díszesebb a ruhája, mint a többi benszülött szolgái. Aranyszállal gazdagon hímzett öltözéket viselt. A nappali sarkából nyíló kis ajtón vezette ki a néptelen fehér folyosóra. Úgy tűnt, most más úton haladnak, mint amikor a szükségszányba terelték őket. Megpróbált még egyszer kérdezősködni, de vezetője türelmetlenül megrázta a fejét, és sietett tovább. Végül megállt az egyik folyosó végén, és megnyomott egy gombot a falban. Az egyik burkolatlap elmozdult. Kis lift árult fel mögötte. Hillary maga elé engedte, majd ő is belépett. A lift elindult fölfelé. Hová visz? Kérdezte Hillary élesen. A fekete szemekben rosszallást vélt felfedezni. Az úrhoz, asszonyom. Nagy megtiszteltetés ez az ön számára. Úgy érti az igazgatóhoz? Az úrhoz. A lift megállt. A szolga kinyitotta az ajtót, s kezével kitessékelte Hillaryt. Egy újabb folyosón lesétálva bezárt ajtóhoz értek. Kísérője bekopogott. Belülről már is kinyitották. Itt egy újabb, szemtelen arc fogadta. szintén aranyal hímzett fehér ruhában. A férfi átvezette Hilaryt egy piros tapétás, kicsi előszobán, majd a túlsó oldalon félrehúzta a függönyt. Váratlanul egy keleti stílusú szobában találta magát. Alacsony díványok, kávézóasztalok, gyönyörű szőnyegek a falakon. Földbe gyökerezett a lába. Egyszerűen nem hitt a szemének. Egy alacsony kanapén összeaszott, sárgaráncos öregember ült. A Casablancában megismert olajmágnás, Mr. Aristide. Kővé váltan bámult a vénember mosolygó szemébe. Foglaljon helyet, drága asszonyom, szólalt meg Aristide. Apró, ragadozó madár kezével intett, s Hilary, mint akit megbabonáztak, előre jött. Leült a szemben levő díványra, Mr. Aristide halkan vihogott. Meglepődött, nem hitte volna mi. Való igaz, álmomban se jutott volna eszembe. Megdöbbenése elmúlt. Mr. Aristide felismerésével az irreális álomvilága, amelyben hetek óta élt, darabokra tört. Tudta most már, hogy a bázis azért tűnt irreálisnak számára, mert az is volt. Sosem volt az, aminek látszott. A herr direktor a maga nagyhatású szónaklatával szintén irreális. Pusztán kitalált figura a valóság elkendőzésére. Az igazság itt volt, ebben a titkos keleti szobában. A kis öregember, aki itt üldögél és nevetgél. Mr. Aristide-del a középpontban összeállt a kép. Mindennek értelme lett. Rideg, gyakorlatias, mindennapi értelme. Most már értem, szólalt meg végre. Ez mind a magáé, igaz? Igen, asszonyom. És az igazgató, az úgynevezett igazgató, ő nagyon hasznos, dicsérte Mr. Aristide. Nagyon jól megfizetem. Az ébredési mozgalom gyűléseit szokta szervezni. Elgondolkodva cigarezdázott néhány pillanatig. Hilary sem szólalt meg. Vegyen szultán kenyeret, vagy más édességet, ha szereti. Újra rájuk telepedett a csönd, de aztán Aristide folytatta. Én emberszerető vagyok, asszonyom, és mint az bizonyára ön is tudja, nagyon gazdag. Az egyik leggazdagabb talán, a leggazdagabb ember ma a földön. Vagyonommal, erkölcsi kötelességemnek tartom az emberiséget szolgálni. Ezért alapítottam itt, ezen az elhagyatott helyen ezt a leprakolóniát, és egy kutatócsoportot. Tagjai a leprások gyógyításával foglalkoznak. A lepra bizonyos fajtái gyógyíthatók. A többi eddig gyógyíthatatlannak bizonyult. Mi folyamatosan dolgozunk. Vannak is eredményeink. A lepra nem olyan könnyen terjeszthető betegség. Fele annyira sem ragályos vagy fertőző, mint például a himlő, a tifusz, a pestis, vagy más hasonló betegség. És mégis, ha azt mondja az embereknek, leprakolónia, összeborzodnak és nagy ívben elkerülik. Réges-régi félelem ez. Olvashatott róla már a Bibliában is. Pontosan ugyanúgy létezik ma, mint sok-sok évszázaddal ezelőtt. A leprásoktól való ősi rettegés. Nagyon hasznosnak bizonyult számomra a bázis megalkotásában. Csak ezért építette? Igen, működik még itt egy rákkutatóintézet, s fontos kutatások folynak a tüdőbaj terén is. Van víruskutatás gyógyító céllal természetesen. Szó sincs biológiai hadviselésről. Ez mind-mind humánus, elfogadható, s nagyrészt nekem köszönhető. Jól ismert fizikusok, sebészek, kutatóvegyészek jönnek ide időről időre, hogy eredményeinket megnézzék. Ahogy ma is történt. Az épület nagyon agyafur tervezésű. Egy része hermetikusan elzárható, még a levegőtől is. A legtitkosabb laboratóriumok mélyén a sziklába vannak beásva. Különben is. Én minden gyanú fölött állok. Olyan gazdag vagyok, mondta mindezt mosolyogva. De miért? Miért ez a nagy pusztításvágy? Követelte Hilary. Bennem nincs meg a pusztításvágya, asszonyom. Félreértett. De akkor egyszerűen nem értem. Én kérem, üzletember vagyok, felelte lakonikusan Mr. Aristide. És gyűjtő, ha a gazdagság nyomasztó teherré válik, ezt az egyetlen dolgot lehet tenni. Életemben sok mindent gyűjtöttem már, festményeket például. Enyém a legszebb képgyűjtemény Európában. Kerámiát. Híres a bélyeggyűjteményem. Ha a kollekció teljessé válik, az ember vált, s valami másba fog. Én már öreg ember vagyok, asszonyom, számomra nem túl sok gyűjteni való maradt. Végül aztán arra gondoltam, mi lenne, ha intelligenciát, agyakat gyűjtenék. Intelligenciát, agyakat? Igen, ez a legérdekesebb dolog, amit csak gyűjteni lehet. Apránként összegyűjtöm itt, asszonyom, a világ összes intelligenciáját. Persze, csak a fiatalokat. Az ígéretes, célra törő fiatalokat. Egy napon aztán a föld elfáradt nemzetei felébrednek, és rádöbbennek, hogy tudósaik mind egytől egyik öregek, ostobák. A fiatal tehetségek, a doktorok, a kutatóvegyészek, a fizikusok, sebészek mind-mind itt vannak, az én kezemben. És ha szükségük van egy tudósra, akár plasztikai sebészre, akár biológusra, ide kell jönniük, s tőlem kell megvenniük őket. Úgy érti, Hillary előrehajolt, hihetetlenül bámult az öregemberre. Úgy érti, hogy ez mind csupán egy hatalmas pénzügyi tranzakció. Igen, bólogatott nyájasan. Természetesen. Különben mi értelme lenne az egésznek? Persze, sóhajtott nagyot Hillary. Éppen ettől féltem. Különben is. Nekem ez a szakmám. Pénzügyi szakember vagyok, mondta Mr. Aristide szinte bocsánat kérően. Az egésznek semmi köze a politikához. Nem akarja a világuralmat? Mr. Aristide elutasítóan emelte fel a kezét. Nem akarok én Isten lenni. Hívő ember vagyok. Ez a diktátorok foglalkozási ártalma, a megistenülés vágya. Eddig még nem vettem észre magamon ezt a kort. Magába mélyedt egy pillanatra, de aztán folytatta. Még megélhetjük. Igen, még bekövetkezhet. De most még nem, hál' Istennek, még nem. De mivel tudja rávenni ezeket az embereket, hogy ide jöjjenek? Megveszem őket, asszonyom. A szabad piacon, mint bármilyen más portékát. Néha pénzzel. Gyakrabban eszmékkel. A fiatal emberek álmodozók. Vannak eszményeik. Van hitük, meggyőződésük. Néha azzal, hogy biztonságot nyújtok nekik. Azoknak, akik megszegték a törvényt. Így már világos. Ez megmagyarázza, amit egész úton nem értettem. Ó, tényleg, ez fejtörést okozott magának? Igen, a célok különbözőségei. Andy Peters, az amerikai, teljesen baloldali beállítottságú. Erikson, a felsőbbrendű ember fanatikus híve. Helga Nithheim, fasiszta, mégpedig a legerőszakosabb, legistentelenebb fajta. Dr. Barron. Igen, ő pénzért jött, fejezte be helyette Aristide. Dr. Barron civilizált és cinikus. Nincsenek illúziói. De imádja a munkáját. Korlátlan pénzt akar a kutatásaihoz. Ön intelligens asszonyom, tette hozzá. Ez már Fezben is feltűnt nekem, mondta vihogva. Ön nem tudja, de én csupán azért mentem Fezbe, hogy megnézzem magát. Illetve inkább azért hozattam magát oda, hogy meg tudjam nézni. Értem. Hillary felfogta a mondat keleties átfogalmazásának jelentését. Nagyon kedvemre való volt, hogy ön oda jöjjön. Mert, hát megérti, mire gondolok, igen kevés intelligens ember van, akivel beszélgetni lehet. Ezek a tudósok, biológusok, kutatóvegyészek egyáltalán nem érdekesek, legyintett megvetően. Talán zsenik a tudományukban, de unalmas emberek, akikkel nem lehet jót beszélgetni. A feleségeik, tette hozzá elgondolkodva, általában ugyanolyan unalmasak. Különben nem bátorítjuk a feleségeket, hogy idejöjjenek. Csak egy esetben engedem meg. Milyen okból? Azokban a ritka esetekben, amikor a férj túl sokat gondol a feleségre, s ezért képtelen jól ellátni a munkáját, mondta szárazon. Ezt feltételezzük az ön férjénél is. Thomas Bettertont az egész világ úgy ismeri, mint egy fiatal, zseniális tudóst. De mióta itt van, nem csinál más, mint huszadrangú silánymunkát. Igen, Bettertonban csalódtam. Hát nem veszi észre, hogy mindig ez történik? Ezek az emberek itt mindenek előtt börtönben vannak. Még csak ne is lázadjanak, legalább az elején. Igen, fogadta el Aristide. Ez természetes és elkerülhetetlen. Éppen olyan, mint amikor először egy fogságba egy madarat. Ha a madarat elég nagy kalitkába zárják, ha megkap mindent, amire szüksége van, társat, magvakat, vizet, ágat, minden létfontosságú dolgot, a végén elfelejti azt is, hogy valaha szabad volt. Hillary összeborzadt. Rémületes dolgokat mond, ijesztőeket. Szép lassan mindent megért majd itt, asszonyom. Biztosíthatom, hogy ez a sok ember, aki mind más-más céllal érkezett ide, s most hitevesztettek, csalódottak, lázadók, a végén mind beáll a sorba. Nem lehet ebben ennyire biztos. Az ember semmiben nem lehet abszolút biztos. Ebben egyetértek önnel. De a 95%-os bizonyosság ugyanaz. Hillary iszonyattan mérte végig. Ez rettenetes, mint egy leíróiroda. Egy egész készletet halmozott fel itt tudósokból. Pontosan, nagyon pontosan fogalmazott asszonyom. És ebből a készletből egy nap annak szolgáltatja ki a tudósokat, aki a legtöbbet fizet értük. Így van, durván fogalmazva, ez az alapötlet. De hát tudósokat nem lehet így bérmunkára kiadni, mint a gépírónőket. Miért nem? Mert akkor a maga tudósa újra kint lesz a szabad világban, s megtagadhatja a munkát az új munkaadójának. Szabad lenne ismét. Ez igaz, egy bizonyos határig. Ilyenkor lehetne alkalmaznia, mondjuk úgy, kondicionálást. Kondicionálást? Mit ért ezen? Hallott már a leukotómiáról, asszonyom? Hillary erejében megfagyott a vér. Az valami agyműtét, ugye? Így igaz. Eredetileg a melankólia gyógyítására találták ki. Megpróbálom nem orvosi kifejezésekkel elmagyarázni, hanem olyan nyelven, amit ön is, én is jól értünk. Az operáció után a paciens nem kíván többé öngyilkosságot elkövetni. Megszűnik a bűntudata. Gondtalan, lelkiismeretlen, s legtöbbször engedelmes jószággá válik. A műtét ugye nem mindig sikerül. A múltban nem, de itt mi nagy energiákat fektetünk a kutatásába. Három sebészen van, egy orosz, egy francia, s egy osztrák. Bizonyos átültetésekkel, s az agy finom manipulációjával jelenleg eljutottak odáig, hogy az engedelmesség előállítható, az akarat ellenőrizhető anélkül, hogy ez befolyásolná a szellemi képességet. Végül valószínűleg elérjük, hogy olyan emberi lényeket teremtsünk, akik tökéletesen engedelmeskednek, de megmaradt páratlan szellemi kapacitásuk. Javasoljanak neki bármit, mindent végrehajt. De hát ez rettenetes, kiáltotta Hillary. Iszonyú. Hasznos, igazította ki Arisztit higgadtan. S még üdvös is, hisz a paciens boldog lesz, elégedett, félelem és vágyak nélkül. És fáradhatatlan. Nem hiszem, hogy ez valahogy is megtörténhet, mondta Hillary eltökélten. Drága asszonyom, bocsássa meg, amit mondok, de ön nem kellően kvalifikált ahhoz, hogy ebben a kérdésben bele tudjon szólni. Úgy értettem, nem hiszem, hogy megelégedett, beidomított állatok képesek lennének valaha is nagyszerű, valóban kreatív munkát végezni. Arisztid megvonta a vállát. Meg lehet, ön intelligens, mond valamit. Az idő majd megmutatja. Állandóan folynak a kísérletek. Kísérletek? Úgy érti embereken? Persze, ez az egyetlen célra vezető módszer. De milyen embereken? Mindig vannak félre sikerültek. Akik képtelenek voltak beilleszkedni az itteni életbe, akik nem hajlandók az együttműködésre. Nagyon jó kísérleti alanyok. Hillary belemélyeztette ujjait a kanapé párnáiba. Mély iszonyatot érzett ezzel a mosolygó, sárgásarcú, gonosz kis emberrel szemben. Minden, amit mondott, olyan logikus, észszerű és üzleties volt. Ez még csak fokozta rémületét. Nem dühöngő örült. Csupán egy ember, aki embertársait mindössze felhasználható nyersanyagnak tekintette. Nem hisz Istenben? Természetesen hiszek Istenben, mondta Arisztit felvonva a szemöldökét. Hangja szinte megbotránkozó volt. Már mondtam magának, hívő ember vagyok. Az Úr páratlan hatalommal áldott meg engem, pénzzel és lehetőséggel. Szokta olvasni a Bibliát? Hogyne, asszonyom? Emlékszik, mit mondott Mózes és Áron a fáraónak? Bocsásd el az én népemet. Szóval, én vagyok a fáraó, ön pedig Mózes és Áron egy szemében. Ezt akarja mondani, asszonyom? Hagyjam elmenni ezeket az embereket? Mindet? Vagy csak egyet? Azt szeretném, ha mindet. De, madám, nagyon jól tudja, hogy hiába valóan pazarolja az idejét. Nem inkább a férjéért könyörög? Ő semmire nem jó magának. Mostanra ezt már be kellett látnia. Talán igaza van, asszonyom. Igen, hatalmasat csalódtam benne. Biztos abban, hogy az ön jelenléte visszaadja majd a zsenialitását, mert kétségtelenül brilliáns elme. Amerikai hírneve kétséget sem hagy e felől. De az ön megérkezése alig változtatott a dolgon. Szinte semmit. Természetesen nem a saját kútfejemből veszem ezeket, hanem azoknak a jelentéseiből, akik képesek a munkájukat értékelni. A tudóstársaiktól, akik vele dolgoznak. Huszadrangú munkát végez. Igaz, azt lelkiesmeretesen, de semmi több. Vannak madarak, akik rabságban képtelenek énekelni, mondta erre Hillary. Így talán vannak olyan tudósok is, akik bizonyos körülmények között nem tudnak kreatíven gondolkodni. Lehet, hogy így van, nem tagadom. Akkor írja le Thomas Betterton, mint az egyik kudarcát. Engedje ki a szabad világba. Ez nehezen kivitelezhető, asszonyom. Jelenleg nem kívánom a világ tudomására hozni, hogy egyáltalán létezik ez a hely. Titoktartásra kötelezhetné. Megesküdne, hogy egy árva szót sem mond el soha. Megesküdne? Hogyne. De nem tartaná meg a szavát. Megtartaná. Ó, biztosan megtartaná. Így beszél egy feleség. Ilyen dolgokban az ember nem hihet a feleségeknek. No persze. Hátradőlt a székében, és sárga ujjhegyeit összeillesztette. No persze, hagyhat maga után túszt. Az megkötné a nyelvét. Hogy? Önt, asszonyom. Thomas Betterton elmegy, s magát itt hagyja túszként. Hogy tetszik önnek ez az üzlet? Beleegyezne? Hillary elnézett Arisztid mellett. Belebámult a sötétségbe, a semmibe. Mr. Arisztid nem láthatta, milyen képek sorjáznak el a szem előtt. Újra egy korteremben van, egy haldokló asszony mellett. Jessopot hallgatja, és memorizálja a tananyagot. Ha most megragadhatná az alkalmat, akkor Thomas Betterton kiszabadulhatna. Ő pedig itt maradna. Nem ez lenne küldetésének legjobb teljesítése? Mert ő tudta azt, amit Arisztid nem, hogy ebben az esetben, a szó hagyományos értelmében nem lenne túsz. Ő semmit nem jelent Bettertonnak. A felesége, akit szeretett, már halott. Felemelte a fejét, s a diványon ülő kis öregember szemébe nézett. Vállalnám. Önben van bátorság, asszonyom. Odadás és hűség. Ezek igazán jó tulajdonságok. A többi mosolygott. Beszélünk róla legközelebb. Ó, nem, nem. Hillary kezébe temette arcát. Válla remegett. Nem bírom tovább, nem bírom. Az egész olyan embertelen. Ne aggódjon, asszonyom. Az öregember hangja lágy volt, csak nem megnyugtató. Nagyon jól esett ma este beszélgetni önnel a céljaimról, törekvéseimről. Érdekes volt látni, milyen hatást gyakorolnak egy tökéletesen felkészületlen elmére. Olyanra, mint az öné. Kiegyensúlyozott, intelligens, józan. Ön megrémült, elszörnyedt. Mégis azt hiszem, okos dolog önt ilyen módon sokkolni. Eleinte elrettenti az ötlet, majd gondolkodik rajta. Ám a végén teljesen természetesnek találja. Közhelynek, mint ami mindig is létezett. Az soha, kiáltotta Hillary. Az soha, soha, soha. A szenvedély és a lázadás beszél magából, ami a vörös hajjal jár együtt. A második feleségemnek volt vörös a haja, emlékezett Arisztid. Gyönyörű asszony volt, és szeretett engem. Hát nem furcsa? Mindig csodáltam a vörös hajú nőket. Az ön haja csodaszép, de vannak más dolgok is, amik tetszenek magában. A lelki ereje, a bátorsága, és hogy a saját fejével mer gondolkodni. Nagyot sóhajtott. Ajaj, a nők, mint nők, nagyon kevéssé érdekelnek már manapság. Tartok itt ugyan néhány fiatal lányt, akik időnként elszórakoztatnak, de ma már sokkal többre becsülöm a szellemi kapcsolat izgalmát. Higgy el, asszonyom, az ön társasága nagyszerűen felfrissített. És ha mindent elmondok a férjemnek, tegyük fel, hogy megteszi. De valóban megteszi-e? Mosolygott elnézően Arisztid. Nem tudom, ó, nem tudom. Ön okos asszony. Van olyan tudás, amit a nők képesek titokban tartani. De ön most fáradt, ideges. Időről időre, ha ide látogatok, magamhoz kéretem, és sok mindenről elbeszélgetünk. Hagyjon elmenni, kérem. Hillary esedezve tárta felé a karjait. Könyörgöm, engedjen elmenni. Hadd menjek el magával. Kérem, kérem. A férfi gyengéden nemet intett. Arckifejezése elnéző volt ugyan, de szemében enyhe megvetés tükröződött. Úgy beszél, mint egy gyerek, mondta rosszallóan. Hogyan engedhetném elmenni? Hogy engedhetném meg, hogy szétkürtölje a világban, amit látott? Nem hinne nekem, ha megesküdnék, hogy senkinek nem szólok egy szót sem. Nem, tényleg nem hinnék önnek. Nagyon ostoba lennék, ha bármit ilyesmit elhinnék. Nem akarok itt lenni. Nem akarok ebben a börtönben lenni. Ki akarok jutni innen? De hát itt van a férje. Azért jött ide, hogy vele élhessem. Szándékosan. Saját szabad akaratából. De azt nem tudtam, hova kerülök. Hát persze, hogy nem. Honnan tudhatta volna? De biztosíthatom, hogy ide sokkal jobb világba érkezett, mintha a vasfüggönyön túlra ment volna. Itt mindene megvan. Luxus, csodálatos éghajlat, szórakozás. Felkelt, s gyengéden vállon veregette Hilaryt. Meg fogja szokni, mondta maga biztosan. Igen, a vöröshajú madár a kalitkában meg fogja szokni. Egy év múlva, két év múlva bizonyosan. Nagyon boldog lesz majd, bár talán, tette hozzá elgondolkodva, sokkal kevésbé érdekes. A következő éjjel repülőgép zúgására ébredt. Könyökére támaszkodva hallgatózott. Tom, hallja? Igen, repülőgépek. Alacsonyan szállnak. Ne törődjön vele. Időnként fölöttünk húznak el. Vajon? Hilary befejezetlenül hagyta a mondatot. Ébren feküdt. Gondolatai egyre az Arisztiddel folytatott különös beszélgetésre tértek vissza. Az öreg embernek valami furcsa szeszély folytán tetszett Hilary. Használja ezt ki? Vajon rá tudná bírni a végén, hogy vigye magával? Legközelebb, ha jön, és magához hivatja, vöröshajú halott feleségére fogja terelni a beszélgetést. Arisztid, a testibályak hidegen hagyják. Ahhoz már túl lassan folyik erejében a vér. A fiatal lányok ellenére is. De az öregek szeretnek emlékezni, beszélgetni a régi időkről. George bácsi, aki Cheltenhammel lakott, Hilary a sötétben elmosolyodott. Ahogy ez az emlék eszébe jutott, van-e egyáltalán különbség George bácsi és a milliomos Arisztid között? George nagybácsinak volt egy házvezetőnője. Olyan kedves, megbízható asszony. Kedvesem, nem feltűnő, nem kihívó, nem egyáltalán nem afféle. Kedves, egyszerű és józan gondolkodású. Aztán George nagybácsi egyszer csak teljesen felbőszítette családját azzal, hogy feleségül vette ezt a kedves, egyszerű nőt. Bizonyára nagyon jó hallgatóság volt. Mit is mondott Tomnak? Megtalálom a módját, hogy jussunk ki innen. Igazán különös lenne, ha ez az út Arisztiden keresztül vezetne. Egy üzenet, mondta Leblanc. Végre egy üzenet. Egy küldönc jött be, s miután tisztelgett, összehajtogatott papírt tett le eléje. Leblanc széthajtogatta, majd izgatottan megszólalt. Egyik felderítő pilótánk jelentése. Az Atlasz-hegység egyik kijelölt területét fésülte át. Egy bizonyos hely fölött átrepülve felvillanó fényjeleket észlelt. Morzejelek voltak. Kétszer ismételték. Tessék, itt van. Jessop elé tette az üzenetet. Cogles Pars. Leblanc ceruzával leválasztotta a két utolsó betűt. SL. Ez a mi igazolókódunk. És a Cog, amivel az